Szeretettel köszöntök mindenkit, aki most hallgat engem. Ma folytatjuk a 10 parancsolat olvasását. Eddig az első két parancsolatról volt szó, az egy igaz Isten, a szabadító Isten kizárólagos tiszteletéről és a bálványimádás szigorú tilalmáról. Ez a második parancsolat figyelmeztetéssel végződik. Azoknak vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon, de ezred íziglen, irgalmat gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Így szól a figyelmeztetés. Az első fele valamiféle átok lenne, nemzedéki átok? Isten az ártatlan utódokon bosszulja meg az atyák vétkét, istentelenségét. Távol legyen. A Biblia ennek kategorikusan ellentmond, azt tanítja, mindenki önmagáért felel Isten előtt. Azt viszont nagyon is hangsúlyozza az írás, hogy ha a szülők tagadják, gyűlölik Istent, vagy nem helyesen tisztelik őt, nem tartják meg parancsolatait, életük nem felel meg az ő szavának, akaratának, akkor ez nemzedékekre menően kihat utódaikra, mint ahogy az ellenkezője is a szülők igaz Isten szeretete. Ez ma, amikor a fiatalok tömegesen hagyják el a hitet, a vallást, a templomot, az egyházat, égető kérdése a kereszténységnek. A legutóbbi alkalmat azzal az ígérettel zártam, hogy legközelebb, azaz most, ezzel a kérdéssel folytatom. Hogyan hat a szülők vallási viselkedése, Isten kapcsolata, hívő vagy hitetlen volt a helyes vagy helytelen vallásossága gyermekeinkre? Ez a kérdés. Azt mondja tehát itt az írás, hogy ha a szülők, apák, anyák tagadják, gyűlölik Istent, vagy éppen közömbösök iránta, az igenis nemzedékeken át kihat utódaikra. És kihat rájuk az is, ha nem helyesen szeretik őt, nem tartják meg parancsait, életük nem felel meg akaratának, azaz, ha Isten tiszteletük hamis. És szintén kihat az utódok nemzedékeinek életére az ellenkezője, a szülők igaz Isten szeretete is. Ma, amikor nem csak a fiatalok, hanem immár a fiatal és középkorú felnőttek is tömegesen hagyják el Krisztust, a vallást, templomot, egyházat, ez időszerűbb, mint valaha. Tisztáztuk legutóbb, mi minden lehet bálványimádás napjainkban. Nem csak a kifejezetten vallási kultusszal tisztelt istenalakok lehetnek bálványok, nem is csak a pénz, a hatalom, meg az e világ többi bálványa, hanem az igaz Istenről alkotott téves, hamis eszmék is, ezek is bálványok. És az a hamis istenkép is, amelyet a szülők helytelen vallási magatartása akaratlanul is sugall a gyerekeknek, akik éppen emiatt hagyják el szülőik vallását kamaszkoruk körül. De nem csak a fiatalok. Isten neve ma tömegek számára csak üres szó, nem jelent semmit. Vallástalanok, míg mások meg okkult újpogány keleti kultuszokhoz fordulnak. Ez ma tömegjelenség, aminek mély, összetett, régre visszanyúló okai vannak. Oka, hogy az Isten nevéhez az idők során olyan eszmék és gondolatok társultak, amelyek idegenek az igaz Istentől. Oka, hogy az elmúlt századok során a racionalizmus az ész mindenhatóságának bűvkörében hagytuk elhalványulni vallásunkban a szentet, a szentséget, a csodát, a misztériumot. És egyéni szinten gyakori oka a családi nevelés, a szülők vallástalansága, vagy, ami számomra még ennél is sokkal rosszabb, ellenszenves vallásos viselkedése. Erről van ma szó. Isten tehát figyelmeztet. Azoknak vétkét, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és dédunokáikon. Megtorlom. Nem Isten személyes bosszújáról szól ez, bár az Ószövetség olykor így fogalmaz, Istennek tulajdonítva azt, ami valójában természetes következmény. Például az egyiptomi 10 csapásnál az író többször közli, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, aki így nem engedte el Izrael fiait rabságukból. Holott pedig a fáraó maga keményítette meg a saját szívét, amit aztán egy bizonyos ponton túl, miután az Isten akaratával való állandó szembeszegülés miatt ez a szív már végleg megkeményedett, hát nem tudott többé befolyásolni. Tehát a Biblia szerint több generáción átható következménye lehet a szülők vallástalanságának vagy hamis vallásosságának, míg helyes Isten ismeretük nem csak 3-4 nemzedéken, hanem, mondja a Szentíró, a Biblia kedvelt túlzó kifejezésmódjával, hanem 1000 generáción át áldással kíséri felmenőiket. Másrészt ez az egész nem valami végzet, mert Isten mindenkinek ad lehetőséget, hogy megtérjen. De akkor is tény, hogy minden ember életére, lelkületére, jellemére, viselkedésére hatalmas befolyást gyakorol a közeg, az a légkör, amelyben nevelkedett, és ez a hatás nagyon is fontos. Annál inkább, mert alig-alig szoktunk belegondolni egyáltalán abba a ténybe, hogy valójában az az idő, ami rendelkezésünkre áll a gyermekek igazán hatékony neveléséhez, hogy az mennyire rövid. A hit szempontjából 2 adottság jelentős elsősorban: az érzelmi kultúra és a jellem. Márpedig a pszichológusok azt állítják, hogy a gyerek érzelmi bázisa, amely nagyjából eldönti későbbi érzelmi kultúrájának a minőségét, szóval ez körülbelül 6 éves korra kialakul. 12 éves korra pedig megszilárdul a jellem fejlődés alapja. Eddig az életkorig tanítható, formálható kívülről mások által a gyerek jelleme. Utána, tehát nagyjából a kamaszkortól, az ember már inkább csak önmagát neveli, vagy, ami sajnos gyakoribb, az önigazolást tanulja meg, önmaga felmentését, a felelősség elhárítását. Egy szóval tehát rövid az idő a gyerekek mélyreható nevelésére. Ezért egyebek mellett az otthoni vallási légkör nagyon erősen meghatározó. Meghatározó, de nem végzetes. Sem a hit nem örökölhető, sem a szülő hitetlensége nem dönti el végleg az utódok sorsát. Azoknak vétkét, akik gyűlölnek engem, mondja az Úr, megtorlom fiaikon, unokáikon, déd unokáikon. A bűnnek következményei vannak. Az ember életideje, átlag életkort véve, a 3 következő generációra terjed ki, ami alatt gyerekei, unokái és jó esetben dédunokái születnek. Mind eddig, az ideig, ameddig él, végig kíséri a maga életét, hogy hisze Istenben, szereti-e Krisztust, megtartja-e a parancsolatokat, és így tovább, vagy úgy él, mintha Isten nem létezne. Ez a választás tehát egyrészt ő magára, saját magára hat döntően. De másrészt kihat mindazokra is, akik vele együtt élnek, vagyis főként erre a 3 nemzedékre. Gyerekeire, unokáira, déd unokákig bezárólag. Ugyanis a bűnnek mindig van környezeti hatása is. Szociálisan fertőz, megfertőzi a bűnös egész környezetét, főleg a családját. És a vallásos embernél is ez a helyzet. A helytelen vagy formális vallásosság, a kettős viselkedés, másként a templomban, megint másként otthon, ez szintén fertőzően hat. A gyerekek meg különösen érzékenyek az efféle hamisságokra. Ugyanakkor még nem tudnak disztingválni, különbséget tenni a dolgok között. Ezért könnyen kialakul bennük az a tévhit, hogy a vallás maga ilyen, a hit ilyen, a vallásos emberek ilyenek, meg az egyház ilyen. Sőt, akár az a tévedés is, hogy ez esetleg magának, Istennek is így tetszik. És akkor neki pedig nem kell, teljes joggal. Úgyhogy a gyerek vagy a fiatal elfordul az egész vallástól. Hatalmas pusztulások mennek végbe nap mint nap az ifjú lelkekben. Számtalan gyerek borzalmas élményeit fogalmazza meg a vallási neveléssel kapcsolatban Janku Laura moldvai költőnő verse: amikor imádkozni tanítottál. Amikor imádkozni tanítottál Istent, nem szerettem. Minden szavaddal megtörtél, a csillagoktól elzártál. Igaz voltál, hát nem haragszom. Egyebet nem ígértél, csak fenyegető ujjakat a mennyezetre, tüskéket talpam alá. Éles kardok suhognak azóta keresztül rajtam szüntelen, és rendezett büntetések között sír a fiú velem. Annak, amin ez a kislány vallásos nevelés címén keresztül ment, ennek nem volna szabad előfordulnia az egyházban. Ezzel szemben tapasztalataim szerint mégis tömeges. Ezredízig irgalmat gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Itt a megígért irgalom gyakorlásnak, amit Isten mond, négy területéről van szó. Egy, környezeti hatás. Ha a szülők Isten szeretete igazi, azaz megtartják Istenük parancsait, az az egész életüket, gyereknevelésük mikéntjét is meghatározza. A Biblia sokszorosan tanúskodik erről, csak néhány példa. A 112-es Zsoltár szerint hős lesz annak az utóda, aki szereti Istent és parancsait, nemzedékei pedig megáldatnak. Aztán Pál azt írja Timóteusról, a 2. Timóteus levél 1. fejezet 5. versében, hogy nagyanyja és anyja hite van ő benne is. És ez természetesen nem valami genetikai átöröklés, hanem a hívő családi környezet, a nevelés hatása. Én magam tanárként ugyanezt tapasztaltam. Évtizedekig tanítottam, és ez alatt több ezer egyetemista korú fiatalt ismertem meg. Elmondhatom, hogy bár persze vannak kivételek, de a különbség óriási. A hit nélkül nevelt gyerekek között, és legtöbbjük ráadásul elvált szülők sarja, szóval közöttük igen sok a pszichésen mélyen sérült személyiség, magatartászavaros, labilis, problémás fiatal. Többnyire talán nem orvosi értelemben, mégis mélyen sérültek, szinte mind. A másik csoport, és szerencsére ők is szép számban vannak, tiszta szemű, tiszta fejű, határozott, egyszer mint gyöngéd, belsőleg kiegyensúlyozott, rendezett, jó értelmi képességekkel, erkölcsi tartással bíró, kitartó, egyenes jellemű, összeszedett, társaikra odafigyelő fiatal emberek, akik tudják, mit akarnak, honnan jöttek, hová mennek. Többségükben teljes, kétszülős családok gyermekei, vallásos, több gyerekes családok fiai, lányai is. Ez nem véletlen. Valahogy a külső szemlélőnek az a benyomása, mintha az előbbi csoport tagjainak a lába alatt egyszerűen nem volna szilárd talaj, mintha valami süppedős talajon vagy vattafelhőn járnának. A hívő, apás-anyás testvéres családok gyerekei meg szilárd betonúton. Hát ez a végeredmény, én legalábbis ezt tapasztaltam tanárként naponta. Ezredízig irgalmat gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. Az egyik dolog tehát a vallásos nevelés áldó hatása az élet minden területén, iskolában, munkahelyen, közösség életben, mindenhol. A második, tehát a 10 parancsolatban megígért isteni irgalom gyakorlás másik terepe, második terepe, az talán még az eddiginél, az előbbinél is fontosabb, mert ez több, mint egyszerű hatás, a hívő nevelés jó hatása. Ugyanis, és ez csoda, a Biblia szerint a családban, ahol Istent szeretik, ott Isten és Jézus tényleg jelen van. Benne van a családban, mint valami családtag, vagy még inkább, mint a család középpontja, aki köré az szerveződik. Szóról szóra valóra válik Jézus ígérete a Máté Evangélium 18. fejezet 20-as verséből, hogy ahol ketten vagy hárman ott vannak az ő nevében, ő közöttük van, és velük lakozik. A családban is ez így van. Harmadszor, a másokra kiható áldás, ez valami misztériumra utal. Sokszor olvassuk a Bibliában, hogy Isten megáld valakit egy másik emberért, vagy annak a hitéért. Itt van például Lábán. Jákob ősatya hosszú évekig szolgált nála azért, hogy hozzáadja feleségül Ráhelt, a lányát. Lábán sok borsot tört Jákob orra alá, megkárosította, kihasználta, becsapta ezerszer. Ám amikor Jákob végre elbúcsúzott tőle, akkor ez a Lábán mégis felismerte, és elismerte Jákob előtt. Azt mondja, úgy sejtem, te érted, áldott meg engem az Úr. Teremtés könyve 30. fejezet 27-es vers. Te érted, áldott meg engem az Úr. Nem magamért, hanem a te áldozatos, becsületes, Istennek tetsző viselkedésedért. Hát igen, ilyen is van Istennél. Aztán a Márk evangélium 2. fejezetében ugye Jézus elé hoznak egy gutaütött, mozgásképtelen embert, 4 férfi viszi hordágyon, nagy hittel, és Jézus pedig meggyógyítja ezt a béna embert. Nem az ő saját hitéért, hanem a 4 segítője hitéért, akik annyira bíztak ő benne Jézusban, hogy még a tetőt is áttörték, hogy elébe juttassák betegüket. És Jézus megmondja, hogy kifejezetten az ő hitüket látva adja bűnbocsánatát és áldó gyógyítását. Nem saját hit ez, nem a betegé, hanem úgynevezett idegen hit. A jelenet, mint a közbenjárás bibliai példája, az egyik alapja annak a meggyőződésnek, hogy bárki odavihet más embereket Jézus elé hitben, imában. Mert Isten, aki mindenhez hitet kíván, annyira jóságos, hogy még saját hit hiányán is a beteg nehéz helyzetben, veszélyben levő és egyébként nem hívő embertárs saját hitének hiányán is kegyelmez, gyógyít, szabadít, egy szóval megáld, mégpedig azokért, akik közben járnak értük. És az ilyen áldás tényleg sok nemzedék során is átívelhet, ahogy itt ígéri az írás. Például Dávid király után sok gonosz, rossz, istentelen király uralkodott. Mégis azt olvassuk, hogy egyiküket, másikukat saját érdemtelenségük ellenére megáldotta Isten. És meg is mondja akkor Isten, én most téged megáldalak. Miért? Választottamért, Dávidért, nem önmagadért, hanem azért a Dávidért, aki egyébként az illető királynak esetleg az ők nagypapája volt valaha. Hát ez az áldás ezrediziglen. Ilyen egy csoda ez. És a negyedik dolog még ennél is messzebbre visz. A megváltás alapjára mutat titokzatosan ez az ígérete Istennek, hiszen Isten nekünk is más valakiért, Jézus hitéért és más valaki Jézus áldozatáért adott bűnbocsánatot, kegyelmet, újjászületést, új életet, egy szóval áldást, Jézusért. Igen, Jézusért ezrediziglen, ahogy itt olvassuk, megkapja az áldást, aki igényli és hisz ő benne. Hát ez hatalmas nagy titok. Mert gondoljuk csak meg ezeket a szavakat, szóval vegyük komolyan, ezredízig, ezer nemzedéken át. Nem három, mint az előbb a büntetésnél, hanem ezer generáción át irgalmat gyakorlok, mondja Jahve. És hát ez józan ésszel ugye képtelenség, túlzás. Ha egy nemzedéket a gyerekek születéséig számolunk, tehát egy embernek csak a 20-30 éves koráig, nem is a teljes élet hosszáig, akkor is ezer nemzedék az 20-30 ezer évet jelent. Eddig hat ki az áldás, mondja a Szentíró, vagyis magyarán örökké. Hát ilyen nincs. És ugye mégis van, Krisztusban. Ő benne Isten tényleg ezrediziglen, ezer nemzedékig, 20-30 ezer, vagy még több ezer évig gyakorolhatja áldását, ameddig csak a világ. Ez misztérium. Ezredízig irgalmat gyakorolok. Egész megváltásunk alapja van itt. A 10 parancsolat elsősorban ugye törvény, erkölcsi törvény, de azt látjuk, hogy ugyanakkor végig tele van misztériumokkal. Ez, mondom zárójelben, még hangsúlyosabb lesz majd a 3. parancsolatnál, amely az Isten név, a név használatáról intézkedik, és a következő alkalommal lesz róla szó. Éppen ezért nem jó és nem helyes az a tendencia, az a fajta prakticista megközelítés, amikor a Szentírásról, az evangéliumról szólva a misztériumot, Isten és Jézus Krisztus titkát háttérbe szorítjuk, és csak az erkölcsi követelményt hangsúlyozzuk benne. Ez nem jó. A vallást így elmoralizálni, az végtelenül káros. Odáig jutott már ez a törekvés, hogy sok hívő azonnal hasznosítható, praktikus, erkölcsi tanácsot, és csak azt vár a Bibliától. Ez meg ez van megírva az evangéliumban. Jó, de mit mond a szöveg arról, hogy akkor én most mit csináljak? Mit kell tennem ma vagy holnap? Így olvassák a Bibliát. Mert kiszorulóban van sokak hitéből a misztérium. Ugyanakkor, mint egy ellenhatásképpen, mivel az ember belsőjében mégiscsak mélységesen igényli a misztériumot, ma sokan úgy érzik, hogy a kereszténység ezt a szomjukat nem elégíti ki. Szomjukat a titok a misztérium iránt, mert túl racionális, száraz, rideg, észközpontú, meg erkölcsközpontú vallás. És ez nekik kevés. Ezért fordulnak tömegesen misztikus, vagy annak vélt keleti vallásokhoz. Pedig Krisztus megváltása a misztérium maga. A misztériumok misztériuma.